Oké. Nagyon szép jó reggelt kívánok nektek, meg mindenkinek, aki hallgat minket, nézi a videót közel, távol, országhatárainkon innen és túl. Nagyon fontosak vagytok nekünk, és mindig, amikor imádkozunk, amikor készülünk, amikor gondolkozunk, akkor legalábbis az én lelki szemeim előtt ott vagy te is, valahol egy autóban, valahol egy lakásban, valahol séta közben, egy telefonnal, vagy egy, nem is tudom, mivel szoktak mostanában zenét hallgatni, meg ilyen üzeneteket. De a saját életünk tapasztalatából is tudjuk, hogy mekkora jelentősége lehet olyan hanganyagoknak és olyan videóknak, amiket Isten például rajtunk keresztül is gyárt. Úgyhogy öröm nekünk és megtiszteltetés. És nektek, akik itt vagytok, meg külön köszönöm, mert hát hogy születne meg a felvétel, ha nem volnánk itt egyáltalán. Úgyhogy csak köszönöm. És rómaiakhoz írt levéllel folytatjuk. Súgjatok nekem, hogy hol hagytuk abba. Az ötödik fejezet elejét olvastuk, és akkor tegyük meg, hogy újra elolvassuk, és aztán imádkozunk, és elkezdjük megérteni. Mivel tehát megigazultunk hitből, békességünk van Istennel, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. Ő általa járulunk hitben ahhoz a kegyelemhez, amelyben vagyunk, és dicsekszünk azzal a reménységgel is, hogy részesülünk Isten dicsőségében. Sőt, dicsekszünk a megpróbáltatásokkal is, mert tudjuk, hogy a megpróbáltatás szüli az álhatatosságot, az álhatatosság a kipróbáltságot, a kipróbáltság pedig a reménységet, a reménység pedig nem szégyenít meg, mert szívünkbe áradt Isten szeretete a nekünk adott Szentlélek által. Mert amikor még erőtlenek voltunk, a rendelt időben halt meg Krisztus az istentelenekért. Még az igazért is alig, ha halna meg valaki, bár a jóért talán még vállalja valaki a halált. Isten azonban a maga szeretetét mutatta meg irántunk, mert Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk. Úgyhogy mennyei atyánk, mindenható teremtő Isten, arra kérünk, hogy szólj hozzánk, most is. A saját gondolataink és elképzeléseink helyett hadd lássuk a te gondolataidat, hadd gondolkozzunk a te elméddel. Egy új nézőpontra van szükségünk, a tiédre, amely az egyetlen valódi, az egyetlen igaz, az egyetlen megkérdőjelezhetetlenül helyes nézőpont, és egyben a legszebb is, a legámulatosabb, olyan, amit alig tudunk elhinni, még remélni sem mertünk ilyet. Úgyhogy adj nekünk, add, hogy elfogadjuk, higgyük, éljük, érints meg minket ma reggel a te nevedben, a fiad nevében, a názáreti Jézus Krisztus nevében. Ámen. Ámen. A mai világ nagyon pontosan tudja, hogy mit akar. A mai ember tudja, hogy mit akar. Azt hiszem, hogy tudja. Tudjuk? Na, talán igen. Boldogok szeretnénk lenni. Egy csupa nagybetűs életet szeretnénk élni. Kivenni az életből mindazt, amit csak lehet. Sikeresek akarunk lenni, szerelmesek, élményeket akarunk átélni, meg akarunk ragadni mindent, amit csak lehet, kivenni magunknak az életből, amit csak ki lehet venni. És miközben erre olyan nagyon törekszünk, miközben minden reklám, minden inspiráció, a kultúránk erre úgymond bátorít minket e felé, tól szinte kényszerít minket, azt látjuk, hogy a módszert elvétjük. Miközben olyan nagyon törekszünk a boldogságra, boldogtalanságot találunk. Miközben olyan nagyon szeretnénk élni, figyeljetek, élni, és nem is tudjuk pontosan, hogy mit jelent. Emlékszem még rá, amikor szomjasan, üresen, vágyakozva kerestem az életet. És arra jöttem rá, hogy nem tudom, hogy pontosan mit keresek. Érted? Miközben életet szeretnénk találni, nem találunk sokszor életet egy pillanatra sem. Egy olyan lenyűgöző csapdába kerültünk, mint tényleg egy kis madár a madarász tőrében, egy hurok, ami rátekeredett valahogy a lábára, és minél jobban csapkod a szárnyával, annál jobban ráhúzódik, szorul. Minél jobban akar menekülni, annál inkább csapdában van. És nem is tudunk róla, mert mindenki így él, mert ez a normális, mert aki ki akar lógni ebből a képletből, az idealista, elrugaszkodott, fantázia világban él. És közben én magam bevallom, hogy olyan mély a sóvárgás élet után, értitek, én úgy szeretnénk élni. És nem tudjuk, mi az. És mindaz, amivel törekszünk az életre, az halált hoz. Sanyi, miről beszélsz? Nyugodtan, figyelj. Arról beszélek, hogy egész életemben hajtok egy kapcsolatra. És aztán megkapom a kapcsolatot, és nincs benne ott az, amit vártam tőle. És miközben hajtottam, nem éltem, mert az életet elhalasztottam arra a pillanatra, amikor meg lesz a kapcsolat. Meg lett, és nem élek, mert nincs benne ott, amit vártam. Egész életemben hajtok egy nagybetűs életre, sikerre, pénzre, elismerésre, amíg hajtok rá, nem élek, mert elhalasztottam az életet arra a pillanatra, amikor majd sikeres leszek. Amikor sikeres lettem, nem élek, mert nincs benne ott az, amit vártam. És az előbb sem mondtam, és most sem, de mondom, a kapcsolatban, bár nincs ott az, amit vártam, ott van valami, amit nem vártam. Nagyobb stressz, mint valaha, nagyobb konfliktus, mint valaha, több csalódás, mint valaha. Az üzletben, amit végre elértem, amiben sikert értem el, ott van valami, amit nem vártam. Ott van aggodalom, félelem a veszítéstől, ott van stressz, ott van felelősség, ott van a kártyavár felépítésével járó félelem, mert tudom, hogy csak megfelelő szél kell, csak a gyereknek el kell mennie az asztal mellett meglöknie, és összedől. Megvannak a képleteink. Ugye, nem családot akartam, és a gyerekem 10 éves lett, és csalódást okoz. És aminek az életemet adtam, az életemet időzőjelbe téve veszi. Mindeközben az élet létezik. Az élhető élet létezik. És nem olyan messze van, hogy megint éveket kell adnod az életedből ahhoz, hogy elérd, hanem itt van előtted közvetlenül. Itt van a kezed ügyében. Egy megértésre vagy tőle. Ezt érted? Miközben egész életünkben a vérünket adtuk az életért, bármit is jelentsen az, mindig itt volt az órunk előtt. Mindig itt volt. Hogy ragadod meg? Hogyan fogod meg? Hogyan lesz a tiéd? Ezért vagyunk itt, ezért találkozunk hétről hétre. Hiszem, hogy akik hallgatják az üzeneteket, akik nézik a videókat, ezzel a reménnyel nézik és hallgatják, hogy életet találnak, és igen. És itt olvastuk, ha az élet a vallásban van. És azt gondolom, hogy ez a legnagyobb Ez a csapdák csapdája. Ez még jobb, mint a madarász tőre, a hurok. Ez olyan, mint amikor hurok is van, és még hálót is dobunk a madárra. Ez a teljes reménytelenség. A vallás, mint az élet forrása. Ez a teljes reménytelenség. Miért? Mert már elmegy olyan messzire, ahova, amilyen messzire semmi, senki nem megy, igaz? Hogy értem, egy ateista világban élünk. És mivel itt nem találunk életet, látom, ahogy az emberekre nézek, elkeseredésükben mindenféle filozófiához, mindenféle valláshoz fordulnak. Reiki, jóga, agykontroll, parapszichológia, már a nevét se tudom mi az, kereszténység, bármi. Nem kritizálom egyiket sem, de amit látok, hogy nincs bennük élet. Basszus, már a vallást is kipróbáltam, és az sem működött. Akkor mit csináljak még? Mit csináljak még? És a csavar, a csapda, amivel csapdába csaltak minket, olyan ravasz, hogy sokan nem találják, sokan soha nem találják meg a kiutat belőle. Itt olvastuk a választ. Itt olvastuk az életet. Olvastuk az előbb az életet? Olvassuk el még egyszer. Itt az élet. Mivel tehát megigazultunk hitből, békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Ez az élet. Ez, és nincs több ennél. Isten, vele van békességünk. Ezt olvastuk itt, igaz? Isten minden dolgok mértéke. Isten a végső úr, a végső hatalom, az egyetlen igazán számító, az egyetlen igazán jelentős mérce. A főnököt semmi, az adósságot semmi, a betegséget semmi, élet és halál semmi, Isten minden. Ő az, akit félned kell, ő az, aki előtt állsz, ő az, aki egyedül számít, ő az, aki mindennek ura, semmi más nem számít, minden más porhintés. Minden más a helyére kerül, ahogy Isten a helyére kerül az életedben. Minden mást ő elintéz, minden más zsebre tesz, minden mást ő tart a kezében. Isten az egyetlen, akit igazán félünk. És vele békességünk van. Ezt érted? Békességünk van. Milyen alapon van békességünk Istennel? Mert elbújtunk? Mert kiengeszteltük? Mert valahogy megúsztuk? Nem, mert megigazultunk hitből. Mert olyan a jogállapotod Isten előtt, mint amilyen Istené magának. Jézus Krisztus mondja ezt, hogy mert én igaz vagyok, és igazzá teszem azt is, aki én bennem hisz. Róma 3, elolvastuk múlt héten, vagy két héttel ezelőtt. Élhetsz. És az az élet, ami után sóvárogtál, amit sose tudtál definiálni, ami mindig hiányzott, amit próbáltál a nagyobb kocsival, amit próbáltál a kapcsolattal, amit próbáltál a pénzzel, amit próbáltál a családdal, amit próbáltál mindennel, az az élet, azok a belső vágyak, a sóvárgások, a szépség, az cél és értelem, az erkölcsiség, az elfogadottság, a jelentőség teljesség után, mind az, ami miatt emberek önfejlesztő szemináriumokra járnak, amiért karriert csinálnak, amiért egyik őrült kapcsolatból vetik bele magukat a másikba, mind az, amire tényleg vágyszott belül, az ott van abban a bensőséges találkozásban Istennel. És amikor ebben a találkozásban feloldódsz, amikor megadod magad ennek a szeretetnek, amikor megadod magad Istennek, ahogy kijössz ebből a találkozásból, egy másik világban találod magad. Ugyanaz az adósság, ugyanaz a kapcsolat, ugyanaz az eső, és minden gyönyörű, és minden élhető, és minden a helyén van. És azt veszed észre, hogy kincsek hevernek előtted, tegnap este randiztam a feleségemmel, és jöttünk haza, és még kint maradtam egy 5 percre este a ház előtt, és vizet vittem a kutyáknak. Sötét volt. És van egy kis patak a házunk előtt, vagy mi azt mondja, onnan vittem vizet, patakból. És folyt bele a koszos, kutyás vizestádba a víz. És azt mondtam, ez szürreális. Mondom, annyi csoda vesz engem körül most ebben a pillanatban, hogy alig bírom befogadni. Víz folyik a földből. Sár illat van. Hideg szél van az arcomon. Látok. Mindezt látom. Érted? Itt vagyok, és a szeme, van egy érzékszervem, ami befogadja ezt, és visszahozza ezt a rengeteg információt. Érzékelem a környezetemet. Ott van a kerítésnél egy lény, egy furcsa lény, amelyik figyel engem, önmagától mozog, kapcsolatom van vele, neki viszek vizet. Wow! Hogy értem, mi történik? Basszus, élsz, Sanyikám, élsz. Megálltál egy pillanatra. Mert egy pillanatra megértetted, hogy megigazultál, és békességed van Istennel. Mind azzal, ami létezik, mind azzal, ami van, mind azzal, ami számít. Te összhangban vagy, te odavaló vagy, a tiéd. Élsz, érted? Mikor? Most. És mit kell tennem az életért? Hagyd abba, hogy tegyél érte. Nincs már mit tenni. A vallás szemétsége abban van, hogy elrabolja tőled azt, ami már a tiéd, és rávesz, hogy tegyél megérte valamit, amit sose tudsz megtenni. Ezt érted? És így csavarja ki a kezedből azt, ami már a kezedben van. A vallás olyan közel megy a gólvonalhoz, amilyen közel csak lehet, és ott épít egy falat, amit sose tudsz átlépni. És mert tényleg a gólvonal előtt van, ezért emberek tömege áll ott, mert tudja, érzi, legbelül érzi, hogy ott van az élet 5 centire. De a fal, amit a vallás, a gól és közéd emel, az áthatolhatatlan. És ez a fal a törvény rendszere, hogy neked tenned kell valamit, ami emberileg megtehetetlen. Mert mondom, és értsd, az ember az életért nem tehet semmit. Ezt érted? Az élet olyan drága, az élet olyan értékes, hogy megfizethetetlen. Megfizethetetlen. Abban a pillanatban, ahogy te elhitted, hogy te fizethetsz érte, abban a pillanatban a hurok rajta van a lábadon, abban a pillanatban a háló rád esett, abban a pillanatban minden mozdulat, amit mozdulsz, egyre távolabb és távolabb és távolabb visz az élettől. És most hadd olvassam el még egyszer, ami ide van írva. Mert ez az élet üzenete. Ez az élet üzenete. És amit üzen az az, hogy már a tiéd, hidd el, állj meg, élj benne. Engedd, hogy az élet elkezdjen benned élni, engedd, hogy az élet elkezdjen, figyelj, vallásos ember, figyelj, benned gyümölcsöt teremni. Eredményeket akarsz? Változásokat? Szeretnéd, hogyha az életed megjavulna, a javulás gyümölcsként jön, az élet eredményeként. De amíg nem élsz, mert életet keresel, hogyan teremhetnél gyümölcsöt? A szőlővessző, amely lemetszi magát a szőlőtőről, és haldokolva hever valahol a földön, hogy fog zamatos, szüretelhető szőlőt teremni? Mondd el nekem, hogy fog? Maradj meg a szőlőtőn, maradj meg az életben. És erre vágysz, hogy értem, ezért adná a karját, a lábát, az éveit, az életéből bárki a világban, hogy végre életet találjon. És most megtanuljuk a Bibliából, hogy az egyetlen feladatunk élni. Élni. Boldognak lenni. És nincsenek kötelezettségeink. Jaj, hagyjál már, hogy ne lennének, de az rendben van, az egyszerű, az összhangban van az élettel. Szeretned kell. Hát basszus, mi más csinálnék, ha egyszer élek? Ha benne vagyok a szeretetben, és szeretve vagyok annyira, hogy a könnyem kicsordult tőle, akkor meddig bírok ellenállni annak, hogy ne kezdjek el én is szeretni? Meddig bírok a szeretetben szeretetlennek maradni? Egy évig? Kettőig? Ha nagyon, ha én csinálom a legjobban, akkor 5 évig önző vagyok, miközben szeretnek. De a 6. évben elbukok. És én is szeretek valakit. Aztán gyorsan megrázom magam, és soha többet nem fordulhat elő. Önző maradok. De a 10. évben azt veszem észre, hogy minden napon bukás. Hogy szeretek. Hogy szeretem a hajléktalant. Vad idegen embereket. És a legnagyobb, még a családomat is. A közelieket. Akik itt vannak az orrom előtt, és állandóan bosszantanak. Mert az élet gyümölcsöt terem. Gyümölcsöt. Ha nagyobb nálad, erősebb nálad, Istenről beszélünk. Mivel tehát megigazultunk hitből, békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által, nem önmagunk által, nem a teljesítményünk által, nem a tetteink által, hanem Krisztus által. Ő volt az, aki cselekedett, és amit tett, elég volt, nem kell többet tenni. Bevégzett munka. A kereszten, amikor meghalt a te bűnödért, múlt, jelen, jövő, minden bűnödért, a tiédért, azt mondta, hogy elvégeztetett. Kész van. Nincs mit hozzátenni. Kész van. Ő általa járulhatunk hitben ahhoz a kegyelemhez, amelyben vagyunk, és dicsekszünk azzal a reménységgel is, hogy részesülünk Isten dicsőségben. Hogyan járulhatunk? A kegyelemhez. Mi a kegyelem? A kegyelem meg nem érdemelt jótétemény, ajándék. Ha Efézus elejét elolvasod, azt látjuk, hogy Istennek az a célja az univerzumban, az örökkévalóságban, az ő célja, hogy az irántad való jóságában mutassa meg kegyelmének mérhetetlen gazdagságát az eljövendő korszakokban. Úgy értem, az a célja veled, hogy hozzád jó legyen, hogy veled meg nem érdemelt módon jót tegyen, és ebből az örökkévalóság megértse, hogy az ő jellemének része az ajándékozó volta, a kegyelme. És ehhez a kegyelemhez mi szabadon járolhatunk, hogyan? Ő általa, megint nem a mi tetteink alapján, ő intézett el mindent, és amit csinált, az teljes. Hogyan járulunk? Hitben. Nem teszek hozzá semmit, csak elfogadom, csak megértem, hogy élek, hogy békességem van Istennel, és hitben megyek ahhoz az ajándékhoz, az újabb és újabb ajándékokhoz, amiket esetleg kiérdemelhetek. Igen? Nem. Azt mondja, ahhoz a kegyelemhez, amelyben vagyunk, amelyben már benne vagyunk. Nem tudsz benne lenni, mert benne vagy. Melyik az az ajtó, amit lehetetlen kinyitni? Az, amelyik már nyitva van. Érted? Ezt mondja a vallás. Nyisd ki az ajtót, és élsz! És az ajtó nyitva van. És te egész életedben elhalasztod, nem hiszed el az életet, mert meg akarod szerezni, közben már a tiéd. Az egyetlen feltétel hinni Jézus Krisztusban, mint Istenben, aki a helyettesítő áldozat volt, és meghalt helyetted minden hibádért és bűnödért. És ő benne kell bízni azért, hogy élhess. Ő rá kell bíznod magad. Ő az út, az igazság és az élet. Isten maga, a végső ok, az univerzum teremtője, maga az út az élethez. Nincs más út az élethez. Minden vallás téved. Arrogáns kijelentés, nézd meg az apologetika anyagunkat. 15 óra, nézd meg a visszavalósághoz.hu-t, 4 vagy 5 konferencia. Nincs olyan kérdés, amivel ne válaszolnánk szívesen, józanul, higgadtan. Gondolkodó emberként megalapozottan tudhatod, hogy az élet hit Jézus Krisztusban, és ő rajta keresztül békesség Istennel, szabad út a kegyelemhez. És dicsekszünk azzal a reménységgel, ez a jövőről szól, hogy részesülünk Isten dicsőségében. Azaz, az a méltóság, az a teljesség, az a jelentőség teljesség, ami az övé, az a tiéd is lesz. Sőt, dicsekszünk a megpróbáltatásokkal is. Mert tudjuk, hogy a megpróbáltatás szüli az álhatatosságot, az álhatatosság a reménységet, a reménység pedig nem szégyenít meg. Ez nem divatos ma. Nem tudom, hányan hallottátok, azt hiszem, hogy a tiszta hangórán beszéltünk pont erről az igerészről. Igaz, hogy itt beszéltünk róla? Mindegy. Megpróbáltatás. A modern ember ezt nem akarja. És ezzel nem is dicsekszik. Hanem azt mondja, hogy ha megpróbáltatásban vagyok, akkor lúzer vagyok, mert az igazán dörzsölt, az igazán sikeres, az igazán élő ember, az nem kerül megpróbáltatásba. De ez nem igaz. Ez egy hamis kép, ez része a csapdának, mert Isten pedig megígéri, hogy lesz megpróbáltatás. Megígéri. Sőt, azt mondja, hogy dicsekedj vele, mert amikor én megpróbállak téged, amikor megrázlak, amikor letesztellek, akkor azt azért teszem, mert szabad akaratod van, és mert a szabad akaratod megtartása mellett ki akarok belőled hozni mindent, amit csak ki lehet hozni. Emlékszel, csupa nagybetűs életre vágytál, na én segítek neked képessé válni arra, hogy éld ezt a csupa nagybetűs életet. Hogyan? Megpróbáltatással. Megpróbáltatással. Mert a megpróbáltatás átvisz egy folyamaton, amely folyamatot igenis szeretnénk, amely folyamatot egy sportoló akar, egy üzletember akar, egy bajnok szívű ember, egy orvos, aki nem akarja elveszíteni a betegeit, egy anya, aki jól akarja felnevelni a gyerekeit, egy apa, aki jó családfő akar lenni, az akar. Mi szeretnél lenni? Győztes vagy lúzer? Én lúzer leszek. Nem, inkább győztes. De az fájni fog. Kibírom. Inkább legyen a nagyobb torta, mint a kisebb. Ha választhatsz egy élet között szégyenben és szégyen nélkül, melyiket választod? Tudod, mint amikor senki nem mondja meg, hogy milyen rosszul áll az a ruha, ami rajtad van. Hogy mennyire nem illik a fehér zokni a fekete cipőhöz. Senki nem szól. Szégyenben élsz. De kényelmes, senki nem szólt. Melyiket szeretnéd mégis? És Isten azt mondja, én szólok. Én fölkészítlek. Én megpróbállak. És a végén összhangban leszel azzal, aki vagy. Már az vagy. Már minden a tiéd. Már a kegyelemben vagy. Már békességben vagy. Már neked adtam. De szabad akaratod van, szabadon gondolkozol. És itt azt mondja, hogy a megpróbáltatás szüli az álhatatosságot. Mi az az álhatatosság? Mi az? Mi az álhatatosság? Kitartás. Oké. Tehát amikor megpróbálsz engem, és nyomás alatt vagyok sokáig, és nem adom föl, akkor az mit hoz létre? Kitartást. Normálissá válik számomra, hogy kitartok dolgok mellett. Mi tanít meg erre? A megpróbáltatás. Ha sosincs megpróbáltatás, miért kéne kitartani? Akkor minden csak van, ahogy van, igaz? Hűséges vagyok a feleségemhez. Mindig is így volt, ennyi. Szeretjük egymást. De mi van akkor, amikor az érzelmek elmúlnak, és nem érzed, hogy szereted? Ez megpróbáltatás. És eltelik egy hét, két hét, egy hónap, két hónap, három hónap, öt hónap, és a végén megtanulod, hogy álhatatos légy. És hogy az álhatatosság nagyon is szerves része Isten tervének. Isten nem azt mondja, hogy majd mindig lekenyerezlek jó érzésekkel, hogy azt csináld, amit az érzések diktálnak, hanem azt mondom, hogy a dolgok azok, amik akár érzed, akár nem. Tanulj meg hűségesnek lenni ahhoz, ami van. Egy meg egy nem azért kettő, mert jó érzéseket kelt benned, és amikor már nem kelt benned jó érzéseket, akkor három már meg négyé válik. Egy meg egy akkor is kettő, hogyha nagyon rosszul érzed magad tőle. Tanulj meg álhatatosnak lenni, és a megpróbáltatás segít ebben. Azt mondja, az álhatatosság kipróbáltságot. Mi a kipróbáltság? Hogy? Le vagy tesztelve, így van. Mondjunk valami értékeset. Oké. El kell menned délután dolgozni, és otthon kell hagyni a gyereket. Egy kipróbált, vagy egy kipróbálatlan babysitterre bíznád? Nincs még gyereketek, ezért halálosan nem értitek, mit kérdezek. Oké. Nagyon kell pisilned, de olyan nagy bőröndöd van, hogy nem tudod bevinni a WC-be. Megkérsz valakit az utcán, hogy vigyázzon rá. Egy kipróbált, vagy egy kipróbálatlan embert bíznál meg vele. Mondjuk egy rendőr, akin uniform is van, és ő kipróbált, igaz? Azon a szinten, hogy valószínűleg nem fog lopni. Ki tudja, jól van. De kipróbáltabb, mint a sunyi tekintetű álkulcsot, épp zsebretevő, nem is tudom kicsoda. Zsivány, ez az. Tehát ha választhatnál, hogy te mi legyél, kipróbált, vagy kipróbálatlan ember legyél. Tudod, amikor Isten végignéz, és nézi azt, hogy kipróbált, kipróbálatlan, akkor te melyik csoportban szeretnél lenni? Ha magadnak választhatnál. Én szívesen lennék kipróbált, főleg ha a dolgok helyesek. Tehát rendben vannak azok, amikre vágyom. Szeretetben kipróbált, vagy kipróbálatlan. Inkább kipróbált szeretnék lenni. És aztán a következő, a kipróbáltság reménységet, a reménység pedig nem szégyenít meg. A reménység bizonyosság a jövőben. És nem tudom, hogy ez pontosan mit jelent, ez itt bonyolultá válik egy picit, mert azt mondja, a reménység pedig nem szégyenít meg, mert szívünkbe áradt Isten szeretete a nekünk adott Szentlélek által. Én azt gondolom, hogy ez azt jelenti, hogy ha tudom magamról, hogy kipróbált vagyok, akkor tudhatom azt is, hogy Isten a kipróbáltságomnak megfelelően használni fog. És ez létrehoz egy várakozást a jövőt tekintve. Ugyanakkor ez a várakozás nem alapulhat csak azon, hogy én kipróbált vagyok, hisz a szívembe áradt Isten szeretete. Az ő szelleme által, az ő lelke által. Azaz, valójában azt hiszem, hogy ez az egész kipróbáltság, álhatatosság, ez nem annyira a tettekről szól, azokról a példákról, amiket felhoztam az előbb, hanem leginkább az Istennel való viszonyomról. Miben vagyok megpróbálva? Abban, hogy vajon Isten szeret-e engem? Mert elvesztettem a munkámat, mert beteg vagyok. Isten nem szeret. De ahogyan ezen gondolkozom újra meg újra, eszembe jut Isten szeretete, az, amit tett, és úgy döntök, hogy mégis hiszek abban, hogy ő szeret, bár nem is érzem. Egy meg egy, még mindig kettő. És álhatatos leszek abban, hogy hiszek Isten szeretetében. És Isten szeretetében, a vele való viszonyban válok. Megpróbáltá, hogy mondja, álhatatossá, kipróbáltá, és aztán reményé, reménytelivé. Ezt értitek? Hogyha mindezt Istenre nézve értelmezed, és erről is ez a szövegkörnyezet, hogy Isten szeretetében vagyok álhatatos, Isten szeretetében vagyok kipróbált. Hogyan vagy kipróbált, Sanyi? Úgy, hogy megtanultam bízni Isten szeretetében minden körülmények között. Mit csinálsz jól, Sanyi? Semmit. csak bízok Isten szeretetében minden körülmények között. Miben vagy álhatatos? Álhatatos vagyok abban, hogy bízom Isten szeretetében, hogy nem kérdőjelezem meg az ő nevét, hogy annak mondom őt, aki és ami ő, bármi történjen is. És akkor kiárad a szívünkbe Isten szeretete a nekünk adott Szentlélek által. Azaz betölti a helyét, ott van az, ott volt az már azelőtt is, csak nem hittem benne, most hiszek. És ahogy hiszek, átjár, és ahogy átjár, élek általa. Emlékeztek az életre, amiről az elején beszéltünk? Élek, mert Isten szeret. Élet, mert ki vagyok próbálva ebben a bizalomban. Élek, mert meg vagyok próbálva ebben a bizalomban. És a megpróbálhatatás, álhatatosság, az álhatatosság kipróbáltságot és a kipróbáltság reménységet szült, és a reménység nem szégyenít meg, mert az, amire számítok, az tényleg ott van. Isten szeretete kiáradt, és ott van. És vizet viszek a kutyának este, és egy csodálatos világban találom magam. Jövök az autóban, eredményes élettalálkozóra, és egy csodálatos világban találom magam. Megyek dolgozni, és egy csodálatos világban találom magam. És az üzenet óriási. Figyeljetek! Mert amikor még erőtlenek voltunk, és itt magyarázza, újrakezdi, nem a te teljesítményed, hanem a te erőtlenséged. A rendelt időben halt meg Krisztus az istentelenekért. Te istentelen vagy, vagy voltál, mint ahogy én is. És amikor még ellenség vagy, vagy voltál, amikor semmilyen jó teljesítményt nem tudtál felmutatni, Isten akkor, és ez volt a rendelt idő, meghalt, érted és értem. Ezt érted? Miért csinálta ezt? Miért mondja ezt? Mert kell, hogy értsd, hogy ő tényleg szeret. Mert érdekből miért halna meg valaki az ellenségéért? Mert valami jóért még lehet, hogy érdekből meghalnék. Nem? Ezt írja itt. Mert amikor még erőtlenek voltunk, a rendelt időben halt meg Krisztus az istentelenekért. Még az igazság, igazért is alig, ha hal meg valaki. Bár a jóért talán még vállalja valaki a halált. Érdekből. Vagy valamilyen furcsa motivációból. Érdekből. Mert valami jó, jó. Jót kapok helyette, üzletelek. Jó, a családomnak jó lesz, ha én meghalok, ez a hasznom. A család, én meghalok, de a családomnak jó lesz, és akkor ezért vállalom a halált. De a rosszért, ha semmi hasznod belőle, ha zéró hasznod belőle, úgy értem, te meghalsz, és a családod is meghal, és még meghalnak egy csomóan. Vállalod-e érte a halált? Hát nehogy normális vagy, semmi értelme. És ezt mondja Isten, én akkor haltam meg, értetek, amikor még semmi értelme nem volt, semmi hasznom nem volt belőle, csak azért, mert szerettelek titeket. A szeretet miatt. A szeretet nem egy haszon, a szeretet nem egy számolás. A szeretet az egy másik kategória. Valami, amit nekünk meg kell tanulnunk, mert valami olyan, ami nem fér bele a rendszerünkbe. És Isten ezt akarja mondani, hogy figyelj, én egy olyan módon szeretlek, ahogy te azt nem tudod elképzelni. És tudod mit? Enélkül a szeretet nélkül nincs élet. Ezt érted? Tehát, hogyha te nem látod, hogy én egy ilyen minden mércét meghaladó módon szeretlek, akkor amikor rácsodálkozol a hétköznapjaidra, egy rettenetre fogsz rácsodálkozni. Mert hogyha nincs ott mögöttem az a szeretet, ami ott van, akkor az élet egy rettenet. Akkor hideg, számító, akkor a teljesítményed mégis fontos, akkor el tudod szúrni, és már el is szúrtad, akkor ugyanabban a küzdelemben találod magad, amely küzdelemben a munkahelyeden, a sportban, vagy bárhol máshol élsz. Az én szeretetem vagy eszméletlen, vagy nincs semmi haszna. És a szeretete eszméletlen, mert amikor még erőtlenek voltunk, a rendelt időben halt meg Krisztus az istentelenekért, még az igazért is alig, ha halna meg valaki, bár a jóért talán még vállalja valaki halált. Isten azonban a maga szeretetét mutatta meg irántunk. Azt az elképzelhetetlent, azt a emberi szeretet felettit, a feltételnél, a maga szeretetét mutatta meg irántunk, mert Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk. És akkor itt jön az érvelés, figyelj! És ezt az érvelést mondd el magadnak is, újra meg újra. Ha tehát már most megigazított minket az ő vére által, még inkább meg fog menteni minket a haragtól. Mert ha akkor, amikor ellenségei voltunk, megbékéltünk, tettünk Istennel a fia halála által, akkor miután megbékéltünk, még inkább üdvözíteni fog élete által. Sőt, ezen kívül még dicsekszünk az Istennel, a mi Úrunk Jézus Krisztus által, aki által most részesültünk a megbékélésben. Oké, tehát mit mond? Azt mondja, hogy el kell végezned egy kalkulációt. Meg kell győznöd magad afelől, hogy Isten tényleg szeret, mégpedig feltétel nélkül. És az érvelés valami ilyesmi. Ha tehát már megigazított minket az ő vére által, azaz, Róma 3-ban, ahogy olvastuk, ahogyan ő igaz, igazzá tesz téged is, olyan útleveled van, mint Istennek, olyan a jogállapotod, mint Istené, mint Jézus Krisztusé. Mennyire van jogod menni a mennybe, mint Jézus Krisztusnak? Milyen az állampolgárságod, mennyei? Hol a helyzeted? Ott vagyok a mennyben, Jézus Krisztusban, az ő testében vagyok. Ugye, tehát helyzetileg mindez elintéződött, amikor mit tettél? Te semmit, amikor ő mit tett, megváltott téged. És te mit tettél? Semmit. Hittél. De a hit majd, hogy nem is egy tett. A hit a valóság elfogadása. A hit egy ráhagyatkozás. Nem egy cselekedet, nem egy teljesítmény. A hit elfogadása valaminek, amit valaki más tett. Alig hívható cselekedetnek. Nagyon valós, mert viszonyom a valósághoz, nagyon valós a hit, de nem egy program, nem egy teljesítmény. Ezt a példát használtam régen, mint a villanykapcsoló. Ugye, a villanykapcsolót megnyomom, és fény lesz. De a fényt nem a kapcsoló adja, és nem is én, ahogy megnyomtam. A fény az áramban és a szerkezetben van ott. Ugyanígy az élet Istenben van, a megváltás Istenben van. Az én hitem csak elfogadja, megengedi ennek az iszonyatos erőnek, hogy hasson, és éljen bennem is. Ez nagyon valós, ez nagyon kell. De szinte semmi. Mekkora hit az, amelyik üdvözít? A nullánál nagyobb. Csak a megfelelő dologban higgy. Jézus Krisztusban, a személyben, aki Isten, és aki valósan itt volt a Földön 2000 évvel ezelőtt, hogy valósan megfizesse az adósságodat. A Messiásban. Higgy. A nullánál jobban. És örök életed van. És mind az, amiről itt beszélünk, a tiéd. Szóval, ha tehát már most megigazított minket az ő vére által, ugye ez volt a bűnért való fizetség, amely kiengesztelte Isten igazságát, még inkább meg fog menteni a haragtól. Tehát mondhatnánk azt, hogy Isten agyonüthetett volna, mert bűnös vagy, és a bűnre haragszik. De amikor agyonüthetett volna, akkor odaadta a fiát, aki meghalt, azokért a bűnökért, tényleg kifizette őket, Isten haragja a fiára ment, és téged meg igazzá tett a bűneidet, Krisztusra rakta, és Krisztus igazságát pedig rád. Tehát most már igaz vagy, és a harag, ami egyszer már kiöntetett Krisztusra, az nem téged ér utol. Amit így mond, hogy most, hogy igaz lettél, még inkább szabad vagy a haragtól. Ezt érted? Na nem haragszik rád. El van intézve. Mert ha akkor, amikor ellenségei voltunk, megbékéltettünk Istennel, a fia halála által, akkor miután megbékéltettük, még inkább üdvözíteni fog az élete által. Azaz, Isten egy céllal békítetett meg önmagával. Ugye a megbékélés az olyan, mint az... Ezt a szót használja, azt hiszem, a görög, hogy, hogy a törött csont, amikor összefor, a helyreállás, az újra találkozás, és azt mondja, hogy annyira rendbe hoztam, hogy összefort. Teljesen rendben van. És ha megbékéltettelek magammal akkor, amikor még az ellenségem voltál, most, hogy megbékéltél, és minden el van intézve, gondolod, hogy elhagylak? Gondolod, hogy majd most agyonütlek? Gondolod, hogy majd most közömbös leszel számomra? Gondolod, hogy majd most nem foglak üdvözíteni? Üdvözség, megmenekülés. Megmenekülés, nem foglak megmenteni. Örök életed már van, a kárhozattól már megmentettelek, de megmentlek még ezer másféleképpen. Megmentlek tapasztalatilag, megmentlek a lelkedben, megmentlek folyamatosan. Én vagyok a te megmentőd. Te bajba kerülsz, hozzám kiáltasz, én következetesen megmentlek, és te egyre jobban megérted, hogy milyen a viszonyunk, és dicsőítesz engem. És egyre közelebb és közelebb kerülünk egymáshoz. Ez a földi lét egyik lényege. De végezd el a kalkulációt. Bajban vagy? Maradj álhatatos abban, hogy bízol Isten szeretetében. Végezd el a kalkulációt, mert hogyha meghalt, értem, akkor, amikor még az ellensége voltam, amikor még bűnös voltam, ha akkor megbékéltetett, ha most már, hogy hittem és megigazultam, miért gondolom azt, hogy Isten hátat fordít nekem? Miért gondolom azt, hogy nem lesz velem? Miért gondolok bármit, ami nincs ideírva? Nem tudom miért, mindegy, de azt mondja, hogy ne tedd, hanem dicsekedj Istennel. Dicsekedj vele. Ez a könyv. Hanem, sőt, ezen kívül, dicsekszünk is Istennel, a mi Úrunk Jézus Krisztus által, aki által most részesültünk a megbékélésben. Dicsekszem Istennel. Sanyikám, mit van? Hát van egy új kocsim, megnézed? Ütős. Sanyikám, mit van? Hát figyelj, bejött az új cég. Megmutatom. Sanyikám, mit van? Hát, nem is merem mondani. Hát, de mondom, van egy Istenem. Mit van? Istenem! Hol? Hát, nincs a zsebemben, ne érts félre. Tehát, hogy van egy viszonyom a mindenhatóval. Haverja vagyok a mindenhatónak. Csókos. Ha? Ezt tudod? Hátszeles. Bebuliztam magam, és bent vagyok. Bent vagyok. Érted? Ha nem érted, látom, üveges a tekinteted. Nincs benne a kategória a kis agyadban, hogy ez mit jelent. De majd benne lesz, nem baj. Én benne vagyok. Van egy Istenem. Érted? Dicsekszem vele. Ő az enyém, én az övé vagyok. És ahogy egyre érettebb leszek, már úgy mondom, hogy ő az enyém, nem, úgy mondom, hogy én az övé vagyok, és ő pedig én utánam vágyakozik, énekek éneke. Ugye a lányot mondja, hogy a szerelmesem az enyém, és én a szerelmesemé vagyok. Birtokolja a szerelmesét, ami rendben is van, mert az övé, Isten a tiéd, és te az övé vagy, rendben van. De ahogy egyre érettebbé válsz, és ott is látunk egy ilyen előrehaladást, változnak a szórendek, a végén már azt mondja, hogy én a szerelmesemé vagyok, és ő nem az enyém, mert az olyan viszás, hogy valami jogviszony miatt birtoklom Istent. Ennél sokkal jobb az, hogy ő én utánam vágyakozik. Nem kell, hogy birtokoljam, mert jön magától is. A mindenható udvarol nekem, a mindenható a nyomomban van, a mindenható én utánam vágyakozik. Ezt érted? Nem érted, tudom, hogy nem érted, de én nekem ez megvan, és dicsekszem vele, és élek, érted? Élek. Tudod mikor? Minden reggel, minden délután, minden éjjel, minden jó napomon és minden rossz napomon élek. Nem megyek már sehova, ott vagyok, megérkeztem. Nem megyek már sehova. Nem kell mennem sehova. És közben teszek dolgokat. Lehet, hogy többet teszek, mint sokan. És közben bolond is vagyok. De csak így születtem. De ezen is dolgozik Isten, és ha nagyon fogja zavarni a bolondságom, majd abból is kinevel. Közben lúzer is vagyok. De hát ez is csak benne van a kalapban. Nem is magammal dicsekszem. Nem is a teljesítményemmel, vagy a bölcsességemmel, vagy a bármimmel, hanem ha dicsekszem, akkor az Istenemmel dicsekszem. És én az övé vagyok, ő pedig én utánam vágyakozik. És élek. Most. És te is ilyen vagy. Ez rólad szólt. Ez te vagy. És minden hang, amely azt mondja, hogy majd egyszer oda jutsz, az hazudik. Az hazudik. Hadd bátorítsalak. Egy nap te is ott lehetsz, ahol én vagyok. A hátam mögé Sátán, aljas rágalmazó. Hogy jutnék oda, ahol már vagyok? Ne rabold el tőlem azt, ami az enyém. Én már ott vagyok, és nem jutok oda soha, mert nem lehet oda jutni, ahol már vagy. Ez mind az enyém, elvégeztetett, lezáratott, kész van. Hiszem vagy nem hiszem, ennyi az egész kérdés. Hagyom, hogy éljen, vagy nem hagyom. Ott vagy, most, és sose leszel közelebb. Akkor mégis miért nyomorult az életem, és itt hagyom abba? Mert mindazt, ami a tiéd, nem hiszed. Csak egyszerűen nem hiszed. Most elhiheted. Ebben a pillanatban. És azt, ami az előző pillanatban is a tiéd volt, elkezded megélni. Lehet, hogy nem teljes szélességében rögtön, mert annyi fura gondolat még mindig megtart a régiben, még mindig a régi ösvényen tart, de ahogy hiszed, hogy az nem igaz, és ez az igaz, úgy egyre több mindent élsz meg. És vizet vinni a kutyának egy szürreális természet feletti élményé válik, ahol mintha mennyben lennél. Csak mert megálltál egy pillanatra, és láttad azt, ami csak úgy van. És az űzött, hitetlen szívünk pedig csak úgy elmegy mellette minden nap. Unott, frusztrált közönösséggel, betegen, vakon, rövidlátóan. Ne legyünk hitetlenek, csak hanem csak higgyünk. Csak higgyünk. Ámen. Ámen. Mennyei atyánk, arra kérünk téged, hogy add nekünk ezt az egyszerű gyermeki hitet. Ne bonyolítsuk túl. Te elvégeztél mindent. És minket is, igen. Hadd maradjunk meg ebben a hitben. Szeretsz minket. Ember feletti módon szeretsz. Megbékéltünk veled. Igazak lettünk. Benne vagyunk a kegyelemben. Élünk. És ez az élet terem majd gyümölcsöt idejében, mi közöm hozzá, hogy mikor termi meg. Idejében megtermi. És soha nem hervad el a lombja. Minden sikerül, amit tesz, első Zsoltár szerint. Minden sikerül, amit tesz. Ez az ember akarok lenni. Önfeledten benned élő ember. És ha még sose fogadtad el Jézus Krisztust, mint a megváltódat, ez az első, és majd, hogy nem az egyetlen, igazán jelentős lépés, higgy Jézus Krisztusban. Most, mondd neki, elfogadlak Jézus, mint a megváltómat. Tudom, hogy te haltál meg a bűneimért. Elfogadlak, mint helyettesítő áldozatot, elfogadlak, mint megváltót. Te vagy a megváltóm. Ha a mennybe megyek miattad, általad megyek a mennybe, ments meg engem, Jézus. Csak mondd, hogy ments meg engem, Jézus. Bízok benned. Csak mondd magadban, bízok benned, te vagy a messiás, te vagy a megváltó, igazán rád bízom magam, igazán rád bízom magam, Uram, Istenem. Amen. Amen. Köszönöm a figyelmeteket.